3. Fejezet. Tom találkozása a királyfival. Tom korgó gyomorra kelt fel, és úgy ballagott el hazulról, Grace továbbra is álmának valószínűtlen pazarságain járt. Felalá ügyelgett a városban, és nem törődött vele, hogy hova, merre buliunk, vagy mi zajlik körülötte. Az emberek meg-meglökték, sőt egyik másik össze is teremtette, de a hívetek fiú mindezt észre se vette. Addig ment, mendegélt, míg egyszer csak a templébar előtt találta magát. Ilyen messzire még sohasem csavargott el ebben az irányban. Megállt egy pillanatra, ábrándozásából feleszmélt, aztán visszaesett rétegek állapotába, és folytatta útját London város falán kívül. A strand ebben az időben inkább országút volt, csak némi jó akarattal lehetett utcának nevezni. Mert igaz, hogy az egyik oldalán elég sűrűn álltak a házak, a másikról viszont alig egy-két nagyobb épület nézett velük itt-ott fagy a szemet nemesek palotái terjedelmes, szép telkeken, melyek a folyópartjára rúgtak. Tom hamarosan a Maitzearingbe ért, és megpihent a szépséges keresztövében, melyet hajdanában emeltetett valami gyászoló király, aztán tovább indult egy csendes és kies úton, elhaladt a nagy bíboros pazar palotája mellett, és egy annál is hatalmasabb és fenségesebb palota Westminster felé igyekezett. Ámulva merett a roppant kőtömegre, a messze futó szárnyépületekre, a félelmetes bástyákra és tornyokra, a magas, aranyos rácsú kőkapura, melyet óriási gránit oroszlánok és az angol királyi ház felségjelei és címerei díszítettek. Vajon forró vágya most végre teljesül? Ez valóban királyi palota. Miért ne remélhetné, hogy láthatja a királyfit a húsból vérből valót, ha az ég is úgy akarja? Az aranykapu két oldalán egy-egy eleven szoborát jobban mondva kétszálas és mozdulatlan vitéz, tetőtől talpig csillogó páncélban, tőlük tisztes távolságra rengeteg falusi és városbeli népség leste a véletlent, vagy ha láthatnának egy villanásnyi királyi ragyogást. Közben fényes hintók bent fényes utasokkal, kívül fényes apródokkal érkeztek és távoztak a kapukon át. Szegény kicsi, rongyos Tom közelebb búvakodott, és lassan, félénken, lüktető szívvel és reménnyel haladt el a strázsák előtt, amikor hirtelen az aranyrácsonát olyan látványt árult elé, hogy a boldogságtól majdnem felkiáltott. Egy csinos, piros pasgás arcú fiút látott odabent, ruhája csupa drága sejem és bársony csak úgy csillogott a sok drága kőtől, cifelvében kicsi kördéstőr. Lábán kecses, kurta szárú, piros sarkú csizma, fején pedig kackiás veres kalpag, rajta hatalmas, tündöklő boglárral feltűzött, lengerező tobok réta. Néhány ragyogó öltözetű urált körülötte a szolgái kétségtelenül. Ó, ez a királyfi volt, egy eleven királyfi a javából, húsvér királyfi, ehhez a kétségnek halványabb bárnyéka se fért. Lám, a koldus fiú szívének forró vágya teljesült. Tom sűrűn kapkodta a levegőt izgalmában, és szeme az elmélkodástól és gyönyörűségtől nagyra nőtt. Szívében ne pillanatban más vágy nem élt, csak hogy a királyfi közelébe férkőzhessék, és felfalhassa tekintetével. Mielőtt meggondolta volna, mit tesz, arcát a kapurácsához szodította. De a következő pillanatban az egyik strázsa durván megragadta, és hátralódította a falusi vődörgő kis londoni naplópók bámész tömegébe. Tanul tisztességet, te koldus fattyú förmet rá. A tömeg röhögött, csúfolódott, de a kis királyfi kigyúlt arccal és felháborodástól villámló szemmel ugrott a kapuhoz, és kikiáltott. Hogy merészelsz így bánni ezzel a szegény fiúval? Hogy merészelsz így bánni atyám uram jámbor alatt valójával? Nyisd ki a kaput, és eresd be! Láttátok volna, mint kapott süvegéhez a csélcsap sokaság. És hallottátok volna, milyen lelkendezve kiáltozták. Sokáig éljen a vérszi herceg. A strázsák tisztelettek a labárgyukkal, kinyitották a kaput, és amikor a nyomorúság kis fejedelmec a frangos rongyaiban belépett rajta, és kezet fogott a határtalan bőség fejedelmével, újra tisztelektek. És Tudor Edward így szólt. Nagyon fáradtnak és éhesnek látszol, rosszul bánhattak veled. Jöjj velem! Egy fél tucat hátra mozdító ugrott elő, hogy tudom is én, mit csináljunk, alkalmasint azért, hogy közbelépjen. De egyetlen valódi királyi legyintésen várította őket, és földbe gyökerezett lábbal álltak ott, ahol voltak, sóbálványán eredve. Edward Tomot egy pompás szobába vezette, melyet saját lakosztályának mondott. Parancsára hamarosan olyan lakomát szolgáltak fel, amilyet Tom még sohasem látott, ha csak nem a könyveiben. Ez a királyfi, királyfias tapintattal és jó elkűséggel, elküldte szolgáit, nehogy szerény vendégét bíráló tekintettel háborgassák. Aztán melléje ült, és mi alatt Tom övett, kérdezősködni kezdett. Hogy hívnak, fiú? Tom Canyfnek, engedelmeddel, uram. Szokatlan név. Merre laksz? A városban, engedelmeddel, uram. Az Offalzó útban, a Puddinglanen túl. Offalzó út. Istenemre, ez is szokatlan név. Vannak-e szüleid? Vannak, uram, sőt az öreg anyám is él, de Isten bocsá, nem nagyon szeretem. Azon kívül két nővérem is van, Nan és Bet. Úgy hát az öreg anyád nem valami kedves hozzád. Nem be? De még másokhoz sem, engedelmeddel, uram. Szíve csupa gonoszság, és mindig rosszban sántik áll. rosszul bánik veled. Előfordul, hogy pihen a kezede csak amikor alszik, vagy ha alaposan leírta magát, de mihelyt kiózanodik, pótolja a mulasztást, és ver rajta metsort. A királyfi szemében félelmet eszik a villant, és felkiáltott. Hogy? Ver, bizony, uram, engedelmeddel. Ver, pedig te olyan törékeny és kicsi vagy. Ide figyelj, mielőtt a nap leszáll, sipirc, bezáratom a toverba. Atyám, a király. Alkalmasint, uram, elfelejted öreg anyám alacsony származását. A tover csak rangosoknak jár. Ez igaz. Erre nem is gondoltam. Majd gondoskodom méltó büntetésről. Hát apád jó-e hozzád? Nem sokkal jobb, mint öreg anyám, uram. Úgy látszik, mindegy formák az apák. Az enyém sem valami galamb szívű. Keze roppant súlyos, engem ugyan kímél, de nem mindig kímél a nyelvével, ez az igazság. Hát édesanyád hogyan bánik veled? Ő nagyon jó hozzám, uram, semmiféle fájdalmat vagy szomorúságot nem okoz nekem. Esnánről és Betről is csak ugyan ezt mondhatom. Ők hány évesek? 15, engedelmeddel, uram. Ladi Elisabeth, a nővérem, 14, Ladi Anegrei pedig, az unoka húgom, velem egyidős, és ezen kívül roppant csinos, bájos teremtés. De a másik néném, a komor tekintetű Marja. De mondd csak, a te nénéid is megtiltják a cselédeiknek, hogy mosolyogjanak, mert ez bűn, amely kárhozatba visz. Hogy ők? Ó, fenséges uram! Hát azt hiszed, nekik is van cselédjük? A kis királyfi egy darabig töprengve nézett a kicsi koldusra, azután így szólt. És miért nincs, kérlek? Ki segít nekik vetkőzni este? És reggel kiöltözteti őket? Senki, uram! Azt akarnád, hogy levessék ruhájukat, és ugyaludjanak pőrén, mint a vadak? A ruhájukat? Hát csak egy van nekik? Je, fenséges uram, többen mit kezdenének? Annyi szent, hogy csak egy testük van, és nem kettő. Meglepő és elmek megállapítás. Bocsáss meg, nem akartam nevetni. De most már lesz a te jónanednek és betednek is ruhája és cselédje bőven, kincstárnokon gondoskodik róla. Ne köszönj meg semmit, hisz nincs is mit. Okosan beszélsz, szívesen hallgatlak. Tanult fiú vagy? Magam sem tudom, hogy ez vagyok-e vagy sem. Egy jó papandre vagy a szívességből tanítgatott a könyveiből. Latinul tudsz-e? Elég gyatrán, uram. Tanulj meg, fiú. Csak eleinte nehéz. A görög már nehezebb. Bezzeg el is a betegnőnek és Ladianónok a húgomnak nem az, és gondolom, a többi nyelvek sem nehezek. Csak hallanád, hogy fújják ezek a leányok. De beszélj valamit a teoffalzultodról. Életed ott vígan folyik? Nem tagadhatom, uram, elég vígan kivéve, amikor éhes az ember. Vannak ott bábszínházak meg majmok is hű, bemulatságos portékák. És mi csoda ruhákban. És vannak színdarabok, olyanok, amelyekben a komédiásokat bigordítoznak és verekednek, amíg meg nem ölik egymást, és ezt olyan gyönyörűség nézni. És csak egy-két pentbe kerül már azt az egy-két pent, engedelmeddel mondva, nem könnyű dolog megszerezni. Mesélj még! Mi, uffalcó útbeli fiúk, furkóval szoktunk párbajozni, akár csak az inosok, néha napján. A királyfi szeme lángolt. És azt mondta. Hű, ez kellene nekem. Mesélj tovább. Rendezünk versenyfutást is, hadd lássuk, ki a leggyorsabb. Ebben is szívesen részt vennék. Folytasd. Nyaranta, uram, a csatornákban és a folyóban gázolunk és úszkálunk, kiki víz alá nyomja, fröcskölj a szomszédját, ugrálunk meg, kiabálunk meg, hancúrozunk meg. Odaadnám cserébe apám birodalmát, ha csak egyszer élvezhetném. Kérlek, mesélj tovább. Aztán táncolunk és énekelünk a ceapsidei májusfa körül, játszunk a homokban, egyik betemeti a másikat, más korsárból tésztát gyúrunk, ó, az a pompás sár, ennél nagyobb gyönyörűség nincs is a világon. Vígan hempergünk a sárban, kegyes elnézéseddel, uram. Jaj, ne is mondd tovább, az felséges lehet. Csak egyszer öltözhetnék olyan ruhába, mint te, járhatnék mezítláb, és csak egyetlen egyszer hempergőzhetnék meg a sárban egyetlen egyszer, és senki se szidna, senki se tiltana, azt hiszem, koronámról is lemondanék érte. És ha én öltözhetnék csak egyszer, édes uram, úgy, ahogy te csak egyetlen egyszer. Úgy. Nagyon szeretnél? Hát akkor legyen úgy. Dobd le rongyaidat, fiú, és öltsd magadra ezt a cifraságot. Rövid boldogság lesz, de annál édesebb. Kiélvezzük, amíg lehet, aztán újra ruhát cserélünk, mielőtt bárki háborgatna. És néhány perccel később a kis vérszínherceg tomcafatos rongyaiban állt ott, a kicsi koldus királyfi pedig a fejedelmi méltóság taggatollaiban ékeskedett. Szorosan egymás mellé álltak egy tükör elé, és lássatok csodát, fel sem tűnt a ruhacsere. Csak bámultak egymásra, aztán a tükörbe, aztán újra egymásra, míg végre a hüledező királyfi meg nem szólalt. Nos, mi a véleményed? Je, fenséges uram, ne kívánd, hogy feleljek. Illetlenség volna magamfajtának ilyesmit kimondani. Úgy hát kimondom én. Hitemre, olyan a hajad, szemed, a hangod és minden mozdulatod, mint az enyém, míg a termeted, az arcod, a viselkedésed is szakasztott, mint az enyém. Papőrén mennénk ki együtt, senki se tudná megmondani, melyik vagy te, és melyik a vészi herceg. Most hát, hogy te az én ruhámba öltöztél, és én a tiédbe, mintha jobban fájna nekem az, amit akkor érezhettél, amikor a goromba strázsa. Hallod-e, nem valami seb ez itt a kezeden? Igen, seb, de semmiség, és fenséged alkalmasin tudja, hogy ez a szegény strázsa. Piszt! Szégyenletes dolog volt és lelketlenség. Kiállt ott a királyfi, és toppantott hozzá mesztelen lábával. Ha a király! Állj! Es egy lépést se innen, míg vissza nem jövök. Ez parancs! Abban a pillanatban felkapott az asztalról egy kerekded, csillogó tárgyat, eltette, és már is kintermett az ajtón. Mocskos rongyaiban, kigyúlt arccal, lobogó szemmel nyagalt át a palota udvarán. Mihelyt a nagy kapuhoz ért, megragadta a rácsot, meg akarta rázni, és így kiáltott. Nyissátok ki a kaput! A strázsa, aki Tomot bántotta volt, rögtön engedelmeskedett, de amikor a királyfi király dühében füstölögve kicsúszant a kapun, a strázsa úgy nyakon teremtette, hogy csak úgy penderült ki az útra, és még utána is kiáltott. Nece, koldusi vadék, ez a tiéd, amiért ő felsége megszidott miattad. A sokaság morajló kacagása volt a válasz. A királyfi feltápászkodott a sárból, és iszonyú elkeseredéssel kiállt ott az űrre. Én a vészi herceg vagyok, személyen sérthetetlen. Kötélre jutsz, amiért kezet emeltél rám. A strázsa csúfondárosan tisztelgése emelte a labárgyát, és vigyorogva mondta. Mi hódolatom fenségednek. Aztán hirtelen nagy mérgesen. Takarodj, nyavajás! Erre a röhögő csürhe körül fogta a szegény királyfit, és bömbölve, ordítozva lehurcolta az országútra. Utat ő királyi fenségének. Utat a vészi hercegnek.